Sportérték. Minden, ami sport. Játék, üzlet, gazdaság. Sportérték. Minden hétfőn az 5 órai hírek után.
A hétvégén zárult férfi kézilabda Európa-bajnokság egyik legnagyobb magyar felfedezettjével, Imre Bencével, a csapat jobb szélsőjével folytatjuk a sportértéket, aki természetesen egyáltalán nem ismeretlen a hazai kézilabda barátok számára, ugye tavaly ott volt például Németországban azon a junior világbajnokságon, ahol ezüstérmet szerzett a csapat, felnőtt szinten viszont most mutatta meg igazán magát a nagyvilágnak. Szombaton értetek haza a tornáról, mennyi időd van a pihenésre, mikor kell újra edzésre jelentkezned majd a Fradinál?
Igazából, ha minden úgy alakul, akkor csütörtökön lesz az első edzésünk Mátéval, a többiek pedig már edzenek vasárnaptól.
Mennyit vett ki belőled egyébként az Európa-bajnokság fizikálisan és mentálisan egyaránt, vagy melyiket emelnéd ki jobban, melyik tekintetben volt megterhelőbb a torna?
Azt gondolom, hogy nyilván megterhelő mind a két részéről, a mentális részét azt gondolom, hogy jól kezeltem, szóval azért így a végére nyilván így elfáradtam, meg azért nyilván megnőtt nálam az érdeklődés, tehát az üzenetek száma, a telefonok száma, szóval azért ezt nehéz így úgy kezelni, hogy azért nyilván elfáradok benne, meg ugyan nagyon jó leség, de nem vagyok az ember, aki úgy annyira szereti, ha a középpontban van, de ezt is meg kell tanulnom kezelni, azt gondolom. A fizikális része meg az első négy meccs, a német meccs végig, azt gondolom, hogy nagyon jól bírtam, aztán ott a francia meccsen azért már előjöttek nálam is a hibák, meg azért éreztem magam, hogy azért a franciák, ahogy jönnek ránk, dinamikusak nagyon, hogy ott azért nehéz dolgom van nekem is, meg a csapatnak is, de összességében azt gondolom, hogy azért jól bírtam, és jól bírtuk csapatilag is a mentális és a fizikális részét.
Akkor igazából a helyosztó előtt, a szlovén meccs előtt sem volt annyira jellemző általánosságban, hogy a csapat nagyon elfáradt volna?
Én azt gondolom ilyenkor, hogy meccsfüggő, hogy kiből mennyit vesz ki, nyilván a játékpercek, hogy fizikálisan, hogy akár mondjuk ha említetni a Bajdi Bencét, hogy mennyit kell küzdenie, ugye így labdákért, vagy akár egy helyzetért. Nyilván, hogyha több helyzet jut el hozzá, sokkal többet kell dolgoznia, vagy akár említetném Sipos az ilyen, akinél nyilván, hogyha sok egy-egy jön rá, akkor azért nyilván neki sokkal megterhelő meccs, meg az általában ugye végig védekezni a meccse. Szóval szerintem az egyén függő, hogy kinek milyen meccse van, de azért igen, azért ott a középdöntő azt gondolom, hogy elkezdtük érezni. Meg azért volt egy 5 órás utazásunk, ami ugye nyilván mindegyik csapatnak volt, mindegyik csapat nagyon fáradt volt, szóval ezt is hozzá kell tenni, hogy ez nem csak minket sújtott, meg nem csak mi voltunk fáradtak, de azt gondolom, hogy összességében nem látszódott rajtunk sokszor, mert a francia meccsen is vissza tudtunk jönni a mérkőzésbe, utána meg ott tudtunk maradni. A szlovén meccsen pedig tényleg ott már inkább a küzdés volt, mint két csapatnál az látszódott, nem a szép játék, de azt gondolom, hogy itt látszódott, hogy döntő hétvégéken, hogy próbáltak a csapatokra vonni, de azért sok hiba is volt.
Beszéljünk a csapatról először, utána pedig még jobban belemegyünk majd a te egyéni teljesítményedbe. Szerinted mi volt az együttes legnagyobb erőssége a tornán? Elsősorban te minek tulajdonítod, hogy tényleg összejött a legjobb Európa-bajnoki szereplés a magyar kézilabdázás, férfi kézilabdázás történetében?
Igen, azt gondolom, hogy amit elsőként ki kell emelni, az mindenképpen az, hogy az a csapat egység, amit szerintem a nézők is láthattak a tévéből, és én ezt a visszajelzést kapom, mióta azértem, hogy tényleg ez látszott, és ennek azért is örülök különösen, mert szerintem örülünk különösen, mert ez volt a célunk, hogy tényleg, hogy lehet rosszul játszani, lehet, hogy nem fog minden meccset megnyerni, lehet, nem mi vagyunk a legjobb csapat egyénileg, de azt gondolom, hogy csapatilag nagyon sok mindent el tudunk érni, és tényleg kiadtuk mindenünket a pályán, tényleg meghaltunk a pályán egymásért, és azt gondolom, hogy ez lehet a sikernek a kulcsa.
Az feltűnő, hogyha megnézzük a mérkőzéseiteket, hogy azokon a találkozókon, ahol 30 gól alatt tartottátok az ellenfelet, ott sikerült is rendre győzni. Ugye a franciák vertek meg titeket 35 lőtt góllal, a németek 35-öt lőttek, szintén Ausztria 30-at. Sema Rodriguez egyébként a felkészítésetek során mennyivel helyez nagyobb hangsúlyt a védekezésre? Ugye itt a spanyol iskoláról sokat beszélünk, ez a mindennapokban, hogy jelentkezik nálatok?
Nem gondolom, hogy annyival többet fókuszáltunk a védekezésre, hogy meg volt a támadás és a taktikánk, igazából egyenlően volt elosztva. Igazából a védekezés jobban működött ezen az Európa-bajnokságon, azért azt hozzátenném, hogy azért nekünk a támadó játékunk ugye nagy részt beálló játékra épül, és és azért sajnos voltak olyan meccsek, több olyan meccs, amikor azért hogy a beállók elleni játékvezetői felfogás az nem mindig kedvezett nekünk.
Ja, pont Ausztria ellen nagyon feltűnő volt ez.
Igen, és ez azért nekünk úgy nehéz. Nyilván tudtuk kezelni, nem, tehát nem sohasem volt az csapaton belül, hogy azért kaptunk ki, mert a bírók is fújtak. Nem, tehát ez meg kell annyival nyerni a mérkőzés, hogy ne legyen a bíróknak befolyása. Az nem feküdtünk annyira. Védekezőben viszont hiába volt azért sok kiállításunk, főleg a középdöntőben, ha jól emlékszem, azon, hogy meg tudtuk oldani. Talán a német meccs volt az, ami van, amikor úgy a védekezés és a kapus teljesítmény nem volt összhangban. A franciák igazából nagyon rohantak, igazából talán ez a német meccs volt, ami fájó volt. Az osztrákoknak pedig ez a hét hatjával nem tudtunk mit kezdeni, és ott azt gondolom, hogy az volt a döntő. De igen, ahogy említetted, nagy részt igen a védekezésre alapoztunk, és utána a támadásra, de igazából egyelően volt elosztva.
A csapattagjaként hogyan élted meg az együttes dinamikáját lelkileg? Mikor volt igazából a legmagasabban az együttes, és talán a legmélyebben, és egy másik kérdés erre vonatkoztatva, hogy szerinted mennyire volt téma vagy beszédtéma köztetek, hogy akár az elődöntő is meg lehetne, vagy abszolút sikerült meccsről meccsre koncentrálni?
Azt gondolom, hogy sikerült meccsről meccsre koncentrálni. Tényleg ez volt a mottunk, úgymond, hogy mindig a következő meccs. Ez látszott a csoportmeccseken is, hogy tényleg nem gondoltunk előre. Nem becsültünk, nem is becsülhetünk rá, hisz azért nagy részt nem voltunk az esélyesége a meccseknek. Talán ugye azt mondták, hogy az osztrák meccsnek lettünk mi az esélyesége, de abba súlyt mentünk bele, hogy mint szóval szerintem az látszott is, mert jól kezdtük ott a mérkőzés nagyon, utána pedig a hét alattjukat nem tudtunk mit csinálni, de van ilyen, az osztrákoknak is, és azonban nekünk is nagyon jó európaiságunk volt, talán mondhatom, hogy mi voltunk a két meglepetés csapat, de azt gondolom, hogy tényleg amit szerettünk volna, azt úgy elértük, nyilván nagyon jól lett már elődöntőbe jutni, sajnos ez még egyelőre úgy látszik, hogy egy kicsit magas szín, de nem vagyunk messze tőle egyáltalán, és az a célunk, hogy oda jussunk.
Nézőként, hogyha végig tekintünk a mérkőzéseiteken, akkor a legimpresszívebb teljesítményt a csapat Izland ellen nyújtotta. Te melyik mérkőzésre mondanád azt, hogy itt sikerült a legjobban megvalósítani az előzetes taktikát, és itt játszottatok a legjobban?
Hát igen, akkor biztos az Izlandot mondanám, mert például olyan meccs volt, hogy igazából az tényleg olyan volt, hogy minden összeállt, nem találtak rajtunk fogást, nagyon kevés egy-egyet nyertek, ami azért is meglepő, mert szerintem velem együtt azért sok ember most már Izlandot tartja majd, hogy az egyik meglepetés csapatnak mindig az EB vagy a VB előtt, hogy odaérhetnek. Ehhez képest azért annyira nem tudnak kiemelkedő eredményt hozni. Ebből is látszik, hogy nagyon nehéz egy ilyen világverseny, mert tényleg az, hogy olyan játékosaik vannak, akik az elmúlt években bajnokok ligáját, Bundesligát nyertek, a világ valahol volt egy legjobb játékosa, játszik ott ugye Aaron Palmerson, és meg annyi jó játékosuk van bajnokok ligája a csapatokban. Szóval igen, ebből is látszik, ahogy említettem, hogy tényleg, hogy kiegyenlített a mezőny, tényleg napi forma dönt, tehát nincs olyan szerintem, hogy nyilván vannak esélyesebbek, de azt gondolom, hogy el lehet kapni ugyanúgy azért Dániát is egy-egy napon, és Franciaországot is, szóval ez látszott, hogy Svájc még a csoport második meccsén, ugye döntetlen játszott Franciaországban, mert kicsit lehet a franciák nem úgy mentek bele a meccsbe, és egyből ott van az, hogy egy Svájc, nyilván egy Svájc, hát mégis Svájcnak is azért most már elég jó kerete van, szóval hogy látszik ebből is, hogy oda tud mindenki élni.
Személyesen egyébként melyik mérkőzésen ment szerinted neked a legjobb játék? Ugye Izland ellen mutatkoztál be rögtön 4 lövés per 4 góllal, és utána tényleg kapkodtuk a fejünket, hogy egészen elmentél a hibátlan lőlappal odáig, hogy 18 per 18. Honnan származott a magabiztosságod a helyzetek értékesítésnél? Azért ez nem alapvetés első világverseny, hogy valaki így szálljon be.
Igazából nyilván ez egy olyan dolog, hogyha az első pár lövésből az embernek onnantól elkapja egy olyan érzés. Úgy hívtam az Európa-bajnokság alatt, hogy egy flow állapot, ami ugye viszi az ember tovább. Tehát igazából ez ebből ered szerintem. Nem nagyon foglalkoztam, hogy eddig fog tartani ez a szám. Nyilván szerettem a minél tovább. Tudtam, hogy el fog jönni az időszak, vagy az a nap, hogy ki fogok adni helyzeteket. Hallottam olyat, hogy azért volt ez már, mert elbizonytalanodtam, hogy bemondták a kölni Lanxess arénában. Nem erre fog, nem igazából. Egyszerűen van ilyen, hogy az ember most már hibázik, nem voltam letörve, mert nem voltam csalódott, hogy meghibáztam.
Hát végül azért ez a 25 per 20, ez a csapat egyik legjobb lövő hatékonysága volt a részedről, 80%.
Igen. Én mondom igazából tényleg, hogy nem voltam olyat letörve. Örülök neki, hogy játszottam ez az Európa-bajnokságon, nagyon élveztem igazából. Ugye szoktam mondani, és ez tényleg is, hogy nagyon jó, meg nagyon szép gólt lőni, de még mindig nekem az EB egyik legemlékezetesebb pillanata, így nekem személyesen az a izlandi visszafutások, ugye igazából tényleg örülök ennek a számnak, de szeretnék itt esni tovább.
Mennyire vagy egyébként izgulós típus a mérkőzések előtt, és most egyébként volt-e benned nagyobb druk? Mondjuk az Izland elleni bemutatkozás előtt ott ugye igazából az első két mérkőzésen nem szerepeltél, tehát Izland ellen azért is kellett nagyon a jó teljesítmény, hogy utána bent ragadja a csapatban.
Nem izgultam túl igazából, nem vagyok egy izgulós típus, volt bennem nyilván egy kicsi druk, de amikor bemondták a nevet meg a bemelítésnél, már nem volt bennem sem. Tudtam, hogyha úgy van, akkor készen kell állnom. Készen álltam, és azt gondolom, hogy sikerült beüzéltanom, hogy ott álljam a válogatottba. Nyilván ez most nagyon szép és nagyon jó, de az is tisztában kell lennem, és tisztában is vagyok, hogy könnyebb berobbanni egy világversenyre, mint majd utána szépen megragadni. Mert nyilván utána azért készülnek már akár a kapusok, akár a játékosok. Szóval azért nyilván sokszor könnyebb így ismeretlenként oda kerülni. Készen álltam és vártam a lehetőséget, szerencsére megkaptam, szerencsére sikerült velem azt gondolom élni.
A szövetségi kapitány Sema Rodriguez mit mondott neked a tornát követően, hogyan értékelte a teljesítményedet, akár neked személyesen? Vagy mondott-e valamit arra vonatkozóan, hogy a közelgő olimpiai selejtezőre mindenképpen számít rád?
Igazából azt nem mondta, szerintem azt nem is kell ilyenkor még mondani, mert még mindig van egy hónap, és azért most van egy bajnoki időszak, ott majd meglátja nyilván, hogy a játékosok milyen formában vannak. Nekem egyénileg annyit mondott, hogy azért nagyon örül, hogy ilyen tornát futottam, szerintem büszke volt rám, hogy tényleg meg tudtam oda ezt a feladatot, és ugye, hogy szerintem a posztásomra, a Krakowski Zsoltra is ugyanúgy büszke, mert ő is megoldotta a feladatát. Szerintem azért kiosztuk a maximumot, ugye Pedro hiányában. Igazából csapatilag mondott, hogy tényleg büszke ránk, azért történelmi sikert értünk el, szóval ez mindenképp erre legyünk nagyon büszkék. Igazából meccsek után volt, ami szerintem egy nagyon jó dolog volt, hogy 5 percet volt ünnepelni győzelem után, és 5 percet volt szomorkodni vereség után, és utána pedig újra indult a fókusz a következő meccsre. Tényleg ez a felfogás, ez azt gondolom, hogy ez segítette a csapatot idáig.
Ahogy utaltál te is rá, akkor most egy kis klub időszak következik. Hosszú távon mennyire tudnád magad elképzelni mondjuk egy külföldi csapatban, vagy szerepel ez a terveid között, hogy külföldön is kipróbáld magad?
Abszolút nem titok, hogy Magyarországon belül, hogyha itt nem nagyon váltanék klubból, viszont külföldre nagyon szívesen vágyok. Gyerekkorom óta célom volt, hogy egyszer külföldön kézilabdázhassak. Meglátjuk, hogy lesz a lehetőségem, ha lesz, akkor azt szeretném majd megragadni. Igazából nagyon jól érzem, a Fradi, itt nőttem fel, szóval mindenki tudja, hogy mit jelent ez a klub számomra, ugye édesanyukám is itt játszott. Igazából tényleg, ha mennem kell, akkor biztos, hogy külföldre szeretnék menni, mert azt gondolom, hogy a fejlődésem meg az én játékstílusomhoz közelebb áll az ilyen északi német futósabb bajnokságok, úgyhogy szeretném kipróbálni magam mindenképp, ha lesz lehetőségem.
Sportérték a Trend FM-en.
Gőzerővel készül a magyar férfi Davis Kupa válogatott, tenisz Davis Kupa válogatott a németek elleni Davis Kupa selejtező mérkőzésre. Február 2-án és 3-án játszik majd a csapat Németország legjobbjaival. Két egyéni mérkőzésre kerül sor pénteken, szombaton pedig egy páros és két lehetséges egyéni mérkőzés szerepel az előzetes programban. És itt van velünk a magyar Davis Kupa válogatott kapitánya, Nagy Zoltán. Jó napot kívánok, üdvözlöm a műsorban.
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is.
Az mikor derül ki, hogy pontosan mely teniszezőink milyen formációban fogják megvívni ezeket a találkozókat?
Csütörtökön lesz a sorsolás, és akkor derül ki majd a végleges program.
Tehát akkor tudjuk meg, hogy a két egyéninket mondjuk pénteken ki fogja vívni.
Így van, ugye az biztos, hogy pénteken 3 órakor kezdődnek a mérkőzések, két egyéni lesz, ahogy ön is említette, de a játékosok, hogy kivel fog kezdeni, az az csütörtökön fog kiderülni.
Tatabányán most mely teniszezőinkből áll a Davis Kupa csapat? Világranglista helyezések alapján is a legjobbjainkat tudhatjuk-e most a Davis Kupa csapatban?
Igen, Istennek úgy tűnik, hogy mindenki vállalja a játékot. A csapat Marozsán Fábiánból, Fucsovics Mártonból, Piros Zsomborból, Valkusz Máté, illetve Füra Mátyás alkotja. Bízom benne, hogy egy hatékony és a tervezetnek megfelelő felkészülésen leszünk majd túl. Ma reggel érkeztünk Tatabányára, épp az első edzésen vagyunk túl, 11 és 1 óra között edzettünk. Szokjuk a körülményeket, amik már nem teljesen idegenek számunkra, hiszen tavaly ebben az időben a Davis Kupa ugyanezen szakaszában a franciákat láttuk vendégül.
Ilyenkor egy gyakorló edzőpályán rendelkezésre vagy a mérkőzésnek is majd helyt adó pályán tudnak gyakorolni?
A tatabányai arénában, olimpiai arénában vagyunk, ami egyébként egy kézilabda csapatnak a helyszíne, úgyhogy egy pálya lesz, ezt osztjuk be a németekkel, meg van az edzésbeosztás minden napra, egy pályán készülünk.
Mi egyébként a pontos tétje ennek a Davis Kupa találkozónak? Ugye azt lehet tudni, hogy a győztes tovább jut majd a finálé 16 csapatos csoportkörébe, a vesztes pedig osztályozót vív össze. Kicsit el tudnám magyarázni, hogy itt konkrétan mit is jelenthetne egy győzelem, vagy mit is jelentene egy vereség a folytatásra nézve?
Hát így van, most már a harmadik alkalom, tavaly előtt Ausztráliában voltunk, ugyanígy februárban, ahogy említettem, tavaly franciák ellen játszottunk, és most is ugyanez a tét, tehát a legjobb 16 csapat közé bekerülni, a világcsoportba bekerülni, ami természetesen nagy dolog lenne, azt hiszem az egész magyar tenisz számára, pláne hogyha egy ilyen ellenfélen tudnánk túl lenni, mint a német válogatott. Azt hiszem nem kell bemutatni az ő játékosaikat sem, nem csak a tenisz szeretők, de sporttal valamennyire ismerkedők is tisztában vannak, vagy ismerik Alexander Zverevet például, aki korábbi világranglista második, ilyen például a hatodik, épp most játszott elődöntött az Ausztrál Open-en, szóval az egyes játékosuk, de a Lars Ruff kettes számú játékos top 25-ben van, és a páros játékosuk is, két páros játékosuk is rendkívül erős. Szóval világcsoportba való feljutásot ért.
Ha már Zverev, de az Australian Open elődöntő után szájra kaptak olyan hírek, hogy ő betegséggel, lázzal küzdik. Figyelik árgus szemekkel, hogy jön-e Tatabányára, és tud-e erről valami biztosabbat?
Én úgy tudom, hogy jönni fog, ha minden igaz a mai nap folyamán érkezik majd valamikor. Elképzelhető, hogy nem lesz zökkenőmentes sem az átállás, sem ilyenkor a regenerálódás, de úgy gondolom, hogy ő akkor fogja vállalni a játékot, hogy a 100%-os állapotban van. Minden igaz, itt lesz. Kíváncsian várom majd, hogy végül is hogy dönt az ő kapitányuk, hogy kit küld majd pénteken pályára, vagy kiket küld majd pénteken pályára.
Hogyan ítéli meg a magyar játékosok formáját, lelki állapotát? Ugye Marozsán Fábián például most többször is felküzdötte magát, ugye akár a sport újságok címoldalaira is nagyon szép teljesítmény nyújtott az Australian Open-en, nyert főtáblás meccset. 57. helyig kúszik ettől a héttől a világranglistán. Akár Marozsán, akár más teniszezőink formáját most hogyan ítéli meg?
Mindenki decemberben egy alapozó felkészülésen vett részt, ez Fábiának nem volt túl zökkenőmentes, 10 napos betegség nehezítette a felkészülését, úgyhogy ők úgy is indultak el Ausztráliába, illetve a felvezető tornákra, hogy majd ott tovább folytatják ezt a bizonyos felkészülést. Ahhoz képest, ahogy említette, már a második előverseny is kecsegtető volt, ott is egy korábbi világklasszis Gael Monfils legyőzésével tudott főtáblás meccset nyerni, illetve Ausztráliában 2 mérkőzést nyert a főtáblán, úgyhogy nagyon jó évkezdést mondhat magának. Fucsovics Marci is egy kemény és hatékony alapozáson vett részt. Az első előversenyen mérkőzéslabdáról kapott ki, de a második versenyen a második nem tudott kiállni egy csípősérülés miatt. Ott könnyített edzéseket végzett utána, és egy rossz sorsolás Igor Dimitrov ellen. Az igazság, hogy érezhető volt ott, hogy mi kevésbé terhelhető, és ott elfogyott, de biztató az állapota. Valkusz Máté selejtezőből feljutott az Ausztrál Open-en életében először, úgy gondolom, hogy az önbizalmának ez nagyon jót tett. Piros Zsombi múlt héten még egy Challenger versenyen vett részt, ő selejtezőt játszott egyébként Ausztráliában, tudott mérkőzést nyerni ott. Szóval alakul a csapat, az a lényeg, hogy itt a tervezett munkát majd elvégezzük.
Hétvégén tehát teltház előtt, igaz, hogyha jól olvastam a Davis Kupa
megmérkőzést? Bizony, így van. Én is úgy tudom, hogy már több mint 2 hete az összes jegyeket közönség mindig a hatodik játékosunk, most is nagyon számítunk rájuk, mert a Davis kupának az egyik legnagyobb varázsa az, hogy a közönség az hihetetlen módon tudja segíteni a hazai csapatot.
Köszönöm, hogy nyilatkozott nekünk, és akkor sok sikert kívánunk a hétvégére.
Nagyon szépen köszönjük.
Nagy Zoltánt hallották, a magyar Davis kupa válogatott kapitányát, és ennyi fért a mai Sportértékbe. Köszönöm, hogy hallgattak minket, jövő hét hétfőn is várjuk majd önöket a 17 órai hírek után. Minden jót, búcsúzik a műsorvezető Imre Lőrinc, viszont hallásra.
Sportérték. Minden, ami sport. Minden hétfőn a Trend FM-en. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast jár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.